Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül, vendégen Fridl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officer-e, de azt is mondhatjuk, hogy a 20 legbefolyásosabb magyar HR vezető egyike, sokszor olvashatunk így rólad, és azért nem tudom megállni, hogy ne beszéljek a hivatalos titulusodról, erről a bizonyos Chief People Officer-ről. Az elején mondtam, hogy HR vezérigazgató helyettes, ami egy itthon megszokottabb megnevezés, de valami miatt te mégis inkább a másikat választottad. Mi ennek az oka? Mást jelent? Vagy mást is jelent?
Hiszek abban, hogy mást is jelent, de van egy szimbolikája is annak, hogy a Chief People Officer-t használom most már évek óta. Magyar Telekom 2019-ben elindult egy olyan úton, amikor elkezdtünk nagyon komolyan azon dolgozni és átalakítani a vállalatot, hogy hogyan tudunk sokkal emberközpontúbban, sokkal nagyobb akár odafigyeléssel, sokkal nagyobb bevonással működni, és egy olyan munkakultúrát megteremteni, ahol nem a hierarchián alapul az, hogy hogyan megyünk előre. És ennek része volt nagyon sok szimbolikus lépés is, és többek között az én titulusom is ennek köszönhető, hogy amikor beléptem a vállalatcsoporthoz, akkor humán erőforrás vezérigazgató helyettes voltam, a területem pedig HR vezérigazgató helyettes irányítási terület. Uh-huh. Hát ez egy kicsit nekem a hierarchikus régi időket hozta be, és amikor erre a 2019-es nagy transformációs útra léptünk, akkor az én területemet úgy alakítottuk át, hogy People Unit-ként működtünk tovább, tehát a mai napig People Unit vagyunk, és a koncepció mögötte az, ugye a HR, az Human Erőforrás, Human Resources, ami, ha így, tehát engem így szólítanának, hogy szia, te emberi erőforrás, akkor nem annyira érezném az odafigyelést és a törődést. És én nagyon nem szeretem, amikor azt mondjuk, hogy számunkra az emberek a legfontosabb eszet, azt hiszem így szokták, igen, általában mondani, hogy a legfontosabb tárgyaink az emberek, a tulajdonaink, se tulajdon, se tárgy, az emberek emberek. És én nagyon szeretem ezért, hogy a Chief People Officer-t használom, és a területen People Unit, akkor is, hogyha ez angolul van, és nagyon szépen a kollégáink elkezdték használni, és nagyon ritkán használják már a HR kifejezést, mert hogy mi emberekkel foglalkozunk, mi azért vagyunk, én és a csapatom azért vagyunk, hogy ez a vállalat az ország egyik legjobb munkahelye legyen, ahol a legtehetségesebb emberek dolgoznak, és a legtehetségesebb embereket fejlesztjük.
És mit kell tenni ezért a HR-nek? Mert hogy máshogy nem tudom mondani.
Igen.
Vagy a HR, milyen HR feladatokat jelent ez a mindennapokban? Mert ezért gondolom rengeteget kell tenni.
Rengeteget teszünk, és ugye nagyon sok vállalat rajtunk kívül is tesz rengeteget a HR területek azért, hogy jó munkahelyek legyenek. Szerintem a kérdés sokszor az, hogy azon túl, hogy kialakítunk jó folyamatokat, kialakítunk jó keretrendszereket, kialakítunk egy jó, mondjuk képzési lehetőséget, hogy mi az a plusz, amit beleteszünk még a kollégák számára, amitől ez tényleg szerethető lesz. Hogy vannak-e meghatározó pillanatok, amik miatt ő úgy érzi, hogy ő tényleg fontos annak a vállalatnak. És például nálunk egy nagyon nagy változás volt ebben, hogy nem a mi kis HR-es elefántcsontornyunkban ülünk és alakítunk ki különböző programokat, mondjuk egy fejlesztési programot, hanem a kollégákkal, a felhasználókkal, akik utána használni fogják, velük együtt közösen gondolkodunk azon, és folyamatos visszajelzést kérünk tőlük, hogy ő nekik mire van szükségük. És szerintem ez nagyon nagy különbséget tud hozni abban, hogy valóban élményként élik-e meg az, hogy dolgoznak, hogy vannak-e ezek a meghatározó pillanatok munka közben, vagy csak bejövök dolgozni, és elvégzem a munkám.
Nyilván sok múlik rajtatok, hát az egész szervezeten keresztül gördül az, ahogy ti gondolkodtok, vagy amit ti csináltok. Azt mondtuk, hogy azért szereted a munkádat, meg jól érzed magad munka közben, és adós maradtál annyival, hogy viszont vannak nem szeretem feladatok, és egy picit beszéljünk erről is, hogy nyilván mindenkinek vannak ilyen pillanatok, pontok az életében.
Persze, nekem is abszolút van. Egyrészt vannak időszakok is, másrészt meg vannak feladatok is, vagy tevékenységek, amiket nem szeretek, vagy
nem annyira.
Vagy nem annyira. Igen. Például a Magyar Telekom, amikor csatlakoztam a vállalatcsoporthoz, gyakorlatilag egy évtizede abban a megközelítésben működött, hogy ahhoz, hogy a következő évi akár bérfejlesztést, akár új képességek, új pozíciók létrehozatalát meg tudja valósítani, mindig volt egy évvégi nagy csoportos létszámleépítés. És 3 évig én sem láttam más utat ahhoz, hogy ez működjön, mint én is 3 éven keresztül. Erről egyeztettem az érdekképviselettel, hogy hány 100 fővel fog csökkenni a munkavállalói létszámunk.
Ez azért úgy emberölő, vagy lélekölő tevékenység.
Igen, ez egy nagyon nem szeretem tevékenység volt, viszont nem láttunk akkor még más utat.
De most viszont láttok, ha jól tudom.
És most így van, ez megváltozott 2 évvel ezelőtt, és ebben az is, és egy kicsit megint az odafigyelés, azt gondolom, hogy itt abszolút bejött, hogy képzeld el, hát 3 évvel ezelőtt volt egy beszélgetésem egy HR business partnerrel a csapatomban, aki erről beszélgettünk, hogy milyennek a dinamikája, hogy évvégenként van a sok 100 fős létszám leépítés, aminek nagy hatása volt arra, hogy mennyire érezték biztonságban magukat a kollégáink, mennyire érezték azt, hogy ők lehetnek bátrak, mondjuk akár hibázhatnak, hogyha arról van szó, és nem az a következménye, hogy úristen, akkor nehogy bekerüljek a létszám leépítésbe. Így van. És ez nagyon-nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy milyen vállalati kultúrát tudtunk építeni. És megkérdezte tőlem a HR business partner, hogy mi lenne, Zsuzsa, hogyha te lennél az a HR vezető a Telekom életében, aki ennek véget vet, és nem lesz ilyen. És persze ehhez nagyon sok mindenre van szükség. Szükség van arra, hogy egy jól működő, egy növekedési pályán levő vállalatról legyen szó. Szükség van arra, hogy az anyavállalatnak milyen elvárásai vannak, hogy a részvényeseknek milyen elvárásai vannak. Tehát nagyon sok minden jöhet itt elő. Ilyen szempontból egy nagyon szerencsés és egy jól végig gondolt pillanat volt, amikor ki tudtuk mondani 6-an a felsővezetői csapattal, hogy ezt nem akarjuk.
Mi a megoldás?
Gyakorlatilag egy folyamatos munka, és egy sokkal, sokkal megfeszítettebb gondolkodás az, ami megoldásként ott van előttünk. Egy sokkal előrébb gondolkodás, és nem egy abban a pillanatban hozunk egy döntést, és mondjuk elküldünk 300-400 embert, ami egy azonnali nagyon nagy megtakarítást hoz egy vállalat életében. Mi viszont elkezdtünk sokkal előrébb gondolkodni, és elkezdtünk proaktívan gondolkodni és dolgozni azon, hogy azt a szükséges keretet, ami mondjuk egy bérfejlesztésre kell, azt hogyan tudjuk más forrásokból, vagy akár előre gondolkodva, akár az üres pozíciókat másképp felhasználva, de hogyan tudjuk összerakni a szükséges keretet. Ez egyébként nagyon érdekes, és például az nekem egy ilyen csalódás pillanata is volt, amikor néhány anonim kollega akkor megkérdezte, amikor ezt először csináltuk, hogy hát inkább küldtetek volna el több embert, és adtatok volna több béremelést. És ez például nekem nagyon-nagyon nagyon rosszul esett. És szerencsére a legtöbb kollega abszolút pozitívan fogadta.
Tehát
ez volt
az
a
üzenetet,
kisebbség. Igen, ez volt a kisebbség, de például ezen elgondolkodtam, hogy itt a kollégáknak mekkora felelőssége van abban, hogyha például egy ilyen gazdasági környezetben vagyunk, mint most, akkor mennyire tudunk szolidarítani egymással, mennyire tudjuk megérteni azt, hogy nem csak én vagyok ebben a helyzetben, hanem ott vagyunk sok ezren.
És hát most egy jelenlegi gazdasági helyzetet említettél, meg volt az elmúlt 2-3 év, a pandémia, a Covid időszaka, ami szintén valahol erre tanított bennünket, meg a nagyobb szervezeteket is. Egyébként, ha már említettem a 4 napos munkahetet, kívülről úgy néz ki, hogy berúgtátok az ajtót, és azt mondtátok, hogy mi ezt megpróbáljuk, és valami újat csinálunk a magyar piacon, mert hogy külföldön azért erre már több próbálkozás is volt. Vannak már tapasztalatok, vagy tudsz erről beszámolni, hogy most hol álltok ebben?
Igen, abszolút, ugye ez a hét abszolút az a pillanat, amikor elkezdtünk már nagyon konkrét eredményekről beszélni, és nagyon szívesen is beszélünk róla, mert hogy szeretnénk inspirálni más vállalatokat is, más szervezeteket is, hogy próbálják ki ők is. Nem szeretnénk ebben magányosan, mert most sem vagyunk magányosan, tehát van Magyarországon is egy pár, rajtunk kívül is vannak olyan szervezetek, akik próbálják, vagy már akár tartósan be is vezették. Úgyhogy szívesen beszélünk róla. Szívesen beszélünk arról, hogyha a teljesítmény oldalát nézzük a 4 napos munkahétnek, akkor egy abszolút sikersztorit tudunk, én azt gondolom, magunk mögött és előtt is látni.
Miért jó a vállalatnak, miért jó a dolgozónak?
A dolgozónak nagyon egyszerű, hogy miért jó, ő 3 egybefüggő napot tud pihenéssel tölteni. Erre álltunk rá, hogy 5 napot dolgozunk, általában, ugye vannak ettől kivételek, de 5 napot dolgozunk, 2 napot pihenünk. Nekünk az volt a feltételezésünk, hogy ha 3 egybefüggő napot tudnak a kollégák pihenni, akkor annyival kipihentebbek, nyugodtabbak lesznek, hogy a 4 napban, a fennmaradó 4 napban ugyanazt, vagy közel ugyanazt a mennyiségű munkát el tudják végezni.
Tehát hatékonyabb munkavégzés, több szabadidő cserébe.
Így van. Tehát a vállalat számára, ami egy nagyon nagy előny tud lenni, hogyha megmarad ugyanaz a hatékonyság, ugyanaz a munkavégzés, ami előtte 5 napban is rendelkezésre állt, hogy egy sokkal kipihentebb, akár boldogabb, tehát lassan lehet azt mondani, hogy boldogabb csapat dolgozik a vállalatnál, és mi erről megkérdeztük folyamatosan a kollégákat a 4 hónap alatt, és ők azóta is csinálják a teszt időszakot, tehát tulajdonképpen heti szinten van visszajelzésünk, és képzeld el, hogy több mint 90%-a azoknak a kollégáknak a visszajelzése, akik abszolút jól érzik, tehát az a válaszuk, hogy ők nagyon jól érzik magukat ebben a 4 napos munkahétben. A munka-magánélet egyensúlya az 30% ponttal pozitívabb, mint a teljesen normális munkarendben dolgozó kollégáknál, és 90% a tesztben résztvevő kollégáknak azt mondta, hogy ő nagyon szeretné folytatni tovább.
Igen, ez ki is alakul, hogy ki az, aki erre alkalmas, és ki az, aki kevésbé. Úgy tudom, hogy evezünk személyesebb vizekre, hogy a férjed szintén HR vezető, ami egyrészt jó, hiszen pontosan tudja, hogy milyen napi feladataid vannak, vagy milyen terhelés alatt állsz, vagy milyen döntéseket kell meghoznod. Másrészt viszont hát akkor ő is viszonylag sokat dolgozik, gondolom. Tehát hogyan lehet a munkát, a magánéletet így egyensúlyban tartani 2 gyerek mellett, akik ugye jelenleg 12 és 16 évesek?
Így van, ugye ők a kicsik, úgy szoktunk mondani, és férjemnek van még egy 20 éves lánya, úgyhogy így a 3 lány együtt van a mi kis családi kötelékünkben, ami egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, mert főleg a 20 éves ugye már gyakorlatilag felnőtt, úgyhogy nagyon sok mindenben, mert ő is abszolút befogható, mert hogy pontosan attól működik, hogy van egy olyan környezet körülöttünk, akár nagyszülők, akár pedig egyéb segítség, akikkel így együtt tudtuk az elmúlt 20 évet végigvinni. Én nagyon korán mentem visszadolgozni mind a 2 kislány mellett. Amikor az első lányunk született, akkor 9 hónapos korában mentem visszadolgozni, amikor a kisebbik született, ő pedig 4 hónapos volt, amikor újra visszamentem dolgozni a HR vezetői feladatomba, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogy közben ott volt mellettem a család, és ez nagyon fontos volt, hogy a férjem abszolút oké volt, és támogatott abban, hogy mondjuk éppen ott álltam, hogy egy telekomos vezérigazgató helyettesi pozíciót vállaljak el, aminek persze megvolt az a következménye, hogy az első 1 év egy elképesztő nagy tanulás, rengeteg odafigyeléssel.
Hát ez egy versenyfutás.
Így van, így van. Valahogy egy kicsit a szerencse úgy hozta nekünk, hogy mindig különböző időpontokban léptünk, így ketten, tehát úgy tudtuk a párhuzamos karriert, meg úgy tudjuk menedzselni, hogy mindig máskor van a nagyon nehéz időszak nekünk, úgyhogy hát bízom benne, hogy ez továbbra is így lesz, és hát egyre gyakorlottabbak vagyunk ebben.
Munka-magánélet, ugye erről beszéltünk, ami nagyon fontos, hogy legyen egy támogató háttér, de mit csinál Friedl Zsuzsa, amikor éppen nem HR vezérigazgató helyettes, vagy Chief People Officer, és magánéletében feltöltődik.
Hát mit csinál? Ugye maga a gyerekek rengeteg feladattal látnak el, bár most kezdem tanulni, hogy ugye már azért nagyobbak ők, és kezdődik az az időszak, amikor már nélkülem is, meg nélkülünk is nagyon jól el vannak, úgyhogy ezt is elkezdtük tanulni, hogy milyen az, amikor ők nincsenek ott, és nem adnak állandó feladatot. De most például nagyon sok idő megy el megint azzal, hogy gimnáziumot keressünk a kisebbiknek, és pont holnap nap is például egy félnapos nyílt napon leszünk, ahol ismerkedünk egy újabb iskolával, és nagyon sok időt töltünk a Balatonon. Ez egy az elmúlt pár évnek egy nagyon pozitív hozadéka lett, ezt gyakorlatilag a Covid időszak hozta nekünk, hogy sokkal több időt kezdtünk a Balatonon tölteni. Én nagyon-nagyon szeretem azt a nyugalmat, ami Budapesttel szemben Balatonon megvan, és ezt a hangulatot, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így hosszabb távon inkább a Balatonon ezúton lesz majd a mi világunk, mint Budapesten lakni, főleg, hogyha gyerekek, mert abszolút nem a mi napi feladatunk lesznek. És hát van egy kutyám, ami rengeteg, rengeteg jó dolgot, meg feladatot hoz még az én életembe.
Tehát ez nem a gyerekek kutyája, hanem a te kutyád.
Igen, ez nagyon fontos, hogy nem a gyerekek akarták, én akartam. És hát próbálom győzködni őket, hogy legyen még egy, de azt mondták, hogy majd, ha ők elköltöztek, akkor hozhatok még egy kutyát a házba. Úgyhogy gyakorlatilag
tehát gondolom, akkor a napi séták, a napi feltöltődés az megvan ezáltal.
Nem jut időm minden nap sétára, tehát én nem vagyok vele az a nagyon, nagyon sokat sétáló, nagyon hektikus, de például a Balatont ezért szeretem, mert ott nagyon-nagyon jól lehet vele sétálni, jönni, menni. Én például nagyon félek elengedni őt póráz nélkül és egyebek. Balatonon ezt is meg lehet tenni. De például egy jó kutyaiskola azért az tud hozni egy jó kis energia többletet.
Ugye tagja vagy az Egyenlítő Alapítványnak, a Menedzserek Országos Szövetségének, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetem Emberi Erőforrások Alapszak és Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterképzés Advisory Boardjának a tagja is vagy. Ezeket csak azért soroltam fel, hogy mi minden fér még bele a te napi 24 órádba.
Igen, ezt szokta kérdezni az asszisztensem is, hogy akkor még
mit hova írjon,
pakoljon.
Igen.
Erre a legutóbbira azért vagyok most nagyon büszke, a HR képzésnek az advisory board tagságára. Éppen most onnan érkezem egyébként, tehát az alakuló ülésünk volt, hogy hogyan tudunk a HR szakmának még többet segíteni. És nekem ezek ügyek. Tehát az, hogy akár az Egyenlítő Alapítvány kuratóriumában dolgozom, amikor azon dolgozom, hogy hogyan tud egyre több nő felelős vezetői, akár vezetői feladatokban lenni. Ezek nekem mind ügyek, amik sokáig csak vállalati kereteken belül tudtak nekem ügyek lenni, viszont most már az elmúlt években ki tudtam abból lépni, hogy ez ne csak vállalaton belül jelentsen nekem egy küldetést, hanem azon túl is.
A társadalmi felelősségvállalás az nagyon fontos, és hogyha valaki olyan helyzetben vagy, tud is tenni érte, az meg még jobb és még fontosabb. Ugye a karriered csúcsán vagy, ezt kimondhatjuk, hogyan tovább innen, 5-10 év múlva tudja a HR vezérigazgató helyettes vagy Chief People Officer, hogy hova menne?
Ez jó kérdés. Egyrészt sokat gondolkodom is rajta, másrészt meg azért azt gondolom, hogy most nagyon, tehát én nagyon-nagyon szeretem azt, amit most csinálok, úgyhogy nem egy olyan időszakban vagyok, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, ahol nagyon aktívan gondolkodtam azon, hogy na, mi legyen a következő. Valószínűsíthető, hogy ugye egy nagy vállalatcsoportban, nagy nemzetközi vállalatcsoportban dolgozom, hogy Magyarországon kívül akár regionális, akár globális feladatkörben még abszolút el tudom képzelni magam. A magenta szín az nagyon-nagyon-nagyon
köt. A szívedhez nőtt?
Nagyon, igen, nagyon. Én azt gondolom, hogy itt találtam meg magam igazán.
Tehát egy ilyen szakmai felnőtté válás?
Igen. Én azt mondtam, amikor ide megérkeztem, hogy otthon vagyok, és ezt azóta is érzem, és minden szempontból tudok vele azonosulni. Tehát nagyon-nagyon élem, ezt szokták mondani, a lányaim szokták mondani, hogy nagyon-nagyon élem. És hát azt gondolom, hogy ez még abszolút benne van, illetve amit kérdezted az elején, a tanári hivatást, hogy én nagyon szeretnék előbb-utóbb többet adni abból a tudásból, tapasztalatból, amit gyűjtöttem. Nagyon sokat foglalkozom a saját magam képzésével, több coach képzésem voltam, team coach képzésen gyakorlom is. És azért ez egy kérdés még nekem, hogy ezt hogyan tudom visszaadni, hogyan tudom majd használni később.
Milyennél szeretnéd formálni a saját környezetedet, a saját céges kultúrátokat, mert ugye onnan indultunk, hogy nagyon fontos, hogy mennyi időt töltünk a munkahelyünkön, nagyon fontos, hogy azt hogyan éljük meg, tehát mit lehet még tenni?
Igen, ez egy jó kérdés. Magamnak is felszoktam tenni, hogy mi az, amit még lehet tenni. Egyrészt, hát tetszik, nem tetszik, van egy olyan környezet körülöttünk, ami állandóan változik. És egészen biztos vagyok abban, hogy ma itt beszélgetünk, és fél év múlva lesz körülöttünk valami olyan, az elmúlt 3 év ezt mutatta, sajnos, hogy lesz olyan valami körülöttünk, amiről ma még egyáltalán nem tudjuk, hogy azzal majd feladatunk lesz. És ez nekünk HR-eseknek különösen itt van a mindennapokban, hogy éppen mi az aktuális nagy kihívás, ami miatt a kollégáink, az a sok ezer ember néz ránk, hogy akkor hogy tudtok ebben segíteni? Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy készülünk ezekre, amennyire tudunk, készülünk ezekre a feladatokra, amit nem tudunk még, hogy igazából mi lesz, de próbálunk olyan rugalmasak, olyan reziliensek lenni, hogy ha jön, akkor majd képesek vagyunk megküzdeni vele. És én ezt próbálom építeni akár a saját csapatomban is, meg a tágabb környezetemben, hogy ez a rugalmasság, ez legyen meg. Nem tudom megmondani, hogy mit tanulj el, ami majd 5 év múlva nagyon hasznos lesz neked. Nem tudom megmondani, hogy milyen típusú embert vegyél most föl, ami majd 2 év múlva fontos lesz. Azt viszont egész biztosan meg tudom mondani, hogy legyél egyéni szinten, meg szervezeti szinten is annyira rugalmas, hogy bármi jön, képes legyél magadat újra szervezni.
És hát figyeljél oda a másikra, mert akkor viszont talán még könnyebb az együttműködés. Köszönöm a mai beszélgetést, Zsuzsa, és remélem, hogy 1/2 év múlva eljössz hozzám, és hogyha újabb helyzet lesz, akkor újra tudunk beszélgetni, milyen válaszokat lehet erre adni.
Köszönöm szépen, legyen így.
Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officere, egyébként a 20 legbefolyásosabb magyar HR vezető egyike volt ma a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál. És persze folytatjuk a témát, hiszen az emberi kapcsolatok vannak a fókuszban, hogyan működünk a magánéletünkben, a munkahelyünkön, hogyan viszonyulunk egymáshoz, illetve arról is szó lesz, hogy napi szinten nehezítik meg az életünket a nézeteltérések, a viták a szervezeteken és a cégeken belül, de hogy miként lehet felismerni a nehézségeket, és hogyan lehet a kreatív energiákat felszínre hozni egy csapaton belül, Willand Veronika nemzetközileg akreditált professzionális facilitátor válaszol. Tartsatok velem továbbra is!